Erdélyi családok, viharos sorsok, történetek, nagyszerű alkotások és máig feldolgozatlan hagyatékok. Nemesek és főnemesek a Marosvásárhelyi Rádióban. Következzen most az Erdélyi Főnemesség. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor.
Meghívottunk nevében is nagy tisztelettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió és az Erdélyi Főnemesség kedves hallgatóit. Jó napot kívánok, a mikrofonnál a műsor szerkesztője Nagy Bodó Tibor. Az Osdolai nemes és gróf Kun család egy székely eredetű magyar nemesi, majd főnemesi család, melynek első ismert tagja Antal, aki már az Osdolai előnevet is viselte. A hídvégi nemes és gróf Mikó család Erdély legrégebbi székely családainak egyike, mely közös törzsből ered a hídvégi nemes családdal és a Köröspataki kálnoki családdal. A nemes család is Erdély legrégibb familiáinak egyike, és a gróf Mikó családdal egy közös törzsből ered. Értelemszerűen szintén székely származású.
A kőbe zárt múltunk partnere a Székelyudvarhelyi Matplast Kft. A műanyag fröccsöntőszerszámok és színes fémöntőformák szakértője. Több mint negyed évszázada formát adnak az acélnak, és évek óta életet a kőbe zárt múltunknak.
Vendégünk dr. Kálmán Attila tanár, történész, akit köszöntünk a Marosvásárhelyi Rádió mikrofonjai előtt. Jó napot kívánunk, köszönjük, hogy ma is elfogadta a meghívást.
Köszönöm szépen, hogy újra itt lehetek. Üdvözlöm, kedves szerkesztő úr, üdvözlöm a kedves hallgatókat. A három család közül, ugye kettő, a Mikó és a nemes családok ugyanarról a tőről származnak. Na most a Mikó család ugye Mikó Imre révén nagyon ismert, viszont a nemes családot már kevesebben ismerik, hát talán a szakembereket leszámítva, és még talán ők sem olyan nagy számban. A helyzet ugyanaz, én úgy gondolom, hogy a Kun családdal is, ugye két-három képviselőjén kívül a család története nagyjából elkerülte a szakma figyelmét.
Kálmán úr, beszélgetésünket kezdjük a Kun családdal. Kérjük, hogy mutassa be őket a hallgatóknak.
Igen, a Kun család viszonylag későn jelenik meg a történelem lapjain. Első ismert tagja Antal, akit az agyakfalvi gyűlésre kézdiszék küldött. Az ő fiát ismerjük még, Kocsárdot, aki Szapolyai János egyik hűséges embere, tudjuk azt, hogy Buda várkapitánya, és 1535-ben adományként kapta az algyógyi uradalmat, és ezzel a család története igazából Hunyad vármegyében folytatódik tovább. A következő évszázadokban ki kell emelni azt a pillanatot, amikor a család tagjai főnemesi rangot kapnak, ez 1762-ben történik. Kun István és Kun László kapják a grófi rangot Mária Teréziától, és hát igazából így alakul ki a család két fő ága. Az István ág az 1905-ben kihal Kun Gézával, rövidesen beszélünk majd róla, a László ág viszont létezik napjainkban is.
A család tagjai főleg a kultúra területén tevékenykedtek, legismertebb tagjai tehát Kun Géza és Kun Kocsárd grófok.
Igen, Kun Kocsárddal kezdeném a történetet. Ő a Szászvárosi, a Kolozsvári és a Nagyenyedi kollégiumokban tanult, majd a Bécsi Mérnöki Akadémián folytatta tanulmányait. 1833-ban vesz részt először az erdélyi országgyűlésen, ahol igazából az ellenzékhez csatlakozik. Na most 1848-ban kinevezik Hunyad vármegye főispánjának, illetve Szászvárosszék kormánybiztosának. A forradalom bukása után 6 év börtönbüntetést szenved, és hát ebből szabadulva gazdaságának szenteli életét. Később 1866-tól országgyűlési képviselő, majd egy éven keresztül 1867 és 68 között újra Hunyad vármegye főispánja. Támogatója volt a református egyháznak, és egyáltalán a református oktatásnak, így például a Szászvárosi Református Kollégium új épülete neki köszönhetően készült el, a kollégium főgondnokaként tevékenykedett több éven keresztül. Ugyanakkor 1885-ben az egyik alapítója az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesületnek, és vagyona nagy részét, tehát az MK-nek adományozta, algyógyi birtokán később az MK földműves iskolát hozott létre. Kun Gézával folytatva Kun László és Gyulai Konstancia fiaként született, tanulmányait Pesten, majd a Göttingeni Egyetemen végezte, Külföldi utazásait 1856-ban kezdte meg, beutazta Olaszországot, Svájcot, Dániát, járt természetesen a német nyelvterületeken, meglátogatta Angliát, Franciaországot. És hát utazásai alatt jeles tudósok ismeretségét szerezte meg, és otthonossá vált az európai nyelvekben. Azt mondták a kortársak, hogy egyenlő könnyűséggel beszélt magyarul, franciául, németül, angolul, olaszul és latinul. Tudományos szempontból főképp a sémi nyelvekkel kezdett el foglalkozni, és foglalkozott egy életen keresztül. A Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja lett 1867-ben, és végül is tiszteletbeli tagja 1883-ban. Leideni Egyetem 1895-ben a sémi nyelvek díszdoktorává avatta, és a Budapesti Egyetem 1896-ban a milleniumi díszülése alkalmával ugyancsak bölcseleti doktorrá választotta. Református egyházkerületi főgondnok volt, illetve ő is, mint ahogy Kun Kocsád, a Szászvárosi Református Kollégium egyik főgondnokaként tevékenykedett. Számos egyesületnek volt az alapítója, elnöke vagy egyszerű tagja, a Magyarországi Néprajzi Társaság elnöke is alapító tagja volt, a Hunyad megyei Történelmi és Régészeti Egylet elnöke és alapító tagja, a Magyar Történelmi Társulat, a Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság, a Budapesti Filológiai Társaság tiszteletbeli és alapító tagja, és természetesen még lehetne sorolni ezeket az egyesületeket. Ki kell azonban még emelni az Erdélyi Közművelődési Egyesületet, amelynek tiszteletbeli elnöke volt és az igazgató választmányának a tagja, ugyanakkor ő vezette az egyesület irodalmi szakosztályát, nem beszélve arról, hogy még a Hunyad vármegyei választmánynak volt az elnöke. Több munkája jelent meg, ezekből éppen csak néhányat sorolnék fel, például a sémi magánhangzókról és megjelölések módjairól, ami Pesten jelent meg 1872-ben, adalékok Krim történetéhez, Budapest 1873, a kunok nyelvéről és nemzetiségéről Budapesten 1885-ből, vagy éppen ismereteink Tibetről, ami Budapesten jelent meg 1900-ban. Ugyanakkor még érdekes, hogy Kun Géza szorosan együttműködött Szongott Kristóffal, Szongott Kristóf szamosújvári tanár és az ottani örménylap, az Arménia szerkesztője. Kun Gézának több cikke jelent meg az Arménia című lapban, és hát ő kérte fel, vagy bátorította Szongott Kristófot, hogy írja meg a könyvét a magyarok és örmények közös eredetéről. Ezt meg is tette különben Szongott Kristóf, 1906-ban Szamosújváron jelent meg a Magyarok eredete és őslaka című könyve.
Történész úr, mit kell tudjunk a család 20. századi történetéről?
Ahogy említettük, a család egyik fő ága, Kun Géza 1905-ös halálával, tehát kihalt. A László ág él még napjainkban is. A családból nem csak a már említett Kocsárd és Géza grófok voltak például a Szászvárosi Református Kollégium főgondokai, hanem például a 20. század elején Kun István gróf is betöltötte ezt a funkciót. A 20. században azonban a család talán legkiemelkedőbb képviselője Kun Zsigmond volt, aki a család mezőkölpénybe telepedett ágából származott. Ő ludovikás volt, harcolt a II. Világháborúban, ezután a birtokán gazdálkodott. 1957. novemberében a Szoboszlai per kapcsán letartóztatták és életfogytiglanra ítélték. Börtönbüntetést szenvedett Szamosújváron, Galacon, Temesváron, Aradon, Zsiláván volt bebörtönözve, 1964-ben azonban szabadult. Később visszatért a birtokára, és folytatta a munkáját ott, ahol az 1949-ben megszakadt. A család birtokairól kell néhány szót szóljunk. Nagyon rövid ideig birtokolták Aranyosgerend kastélyát, Kemény Sámuel húgát Katalin Kun József vette feleségül, majd az ő lányuk Józefa kezével a birtok a Klebelsberg család tulajdonába került. Egyik ősi birtokuk a mai Kovászna megyében található Szent Katolna, amely a Basa családról szállt a Kunokra, és hát említett örökséggel ugyancsak a Klebelsbergek tulajdona lett. Tehát mindkét birtok végül is kikerült a család tulajdonából. A család talán legismertebb, vagy legfontosabb birtokai azok Dédács, amely Gyulai Konstancia és Kun László házasságával került a Kunok tulajdonába. A kastélyt 1848-ban érték károk, majd az 1870-es, 1880-as években építették újjá. Kun László 1881-ben itt Dédácson hunyt el, és hát leánya Irén Fáji Bélával kötött házasságával kastély a Fáji család tulajdonába ment át. Másik kastély és birtok, amit meg kell említeni, Maros Németi, Ez egy gyulai birtok volt, eredetileg Gyulai Konstancia Kun Lászlóval kötött házasságával kerül a kúnok birtokával, ugyanúgy, mint Dédács. Fiuk Kun Géza örökölte a kastélyt, aki híres könyvtárát és levéltárát a kastélyban helyezte el. Örökös hiányában azonban a kastély a felesége Kemény Vilma családjára szállt. A család tagjai ma főleg Svájcban, az Amerikai Egyesült Államokban és Kanadában élnek.
És most következzen a Mikó család. Mit kell tudjunk erről a familiáról?
A családról úgy tartják, hogy a nemes és a kálnoki családokkal együtt egy ágról származik. A közös ősnek Akadás fiát Bencencet, vagy Vincét tartják. Az ő fiai közül került ki Mikó, aki a család névadója lett. A másik fiú, Domokos, lenne ugye a nemes család alapítója. 1252-ből származik egy dokumentum, amelyben IV. Béla székföldjét a családnak adományozza, itt jön létre a család előnevét adó Hidvég település. 1334-ben Mikó fia, Jakab mester egy újabb, nagyobb adományban részesül, amelyen a Mikók és a Mikesek fognak osztozni. 1476-ban a család már a Mikó nevet használja, így jelenik meg a dokumentumokban Mikó Lőrinc és Mikó Benedek. A család kiemelkedő tagja volt a 17. században Mikó Ferenc, akire azonban később még visszatérünk. Érdemes megemlíteni azonban Mikó Miklóst, akinek a krónikája az 1597-1667-es periódust öleli fel, Mikó Istvánt, aki háromszéki főkirálybíró és 1671-ben portai követ. A család különben a Rákóczi szabadságharc idején nem igazán játszott fontos szerepet, egyik oldalt sem támogatták feltűnően, ezért Mikó Pál 1755-ben sikeresen kéri a grófi cím adományozását. Az érvei, hogy több erdélyi arisztokrata családdal rokonságban állnak, sőt, nekik is volt valamikor grófi címük. Ez utóbbit nem sikerült eddig még bizonyítani, de hát az előbbi érvet elfogadták, és a család grófi rangot szerez. Pontosabban Mikó Pál és Mikó Miklós, tehát Pál 1755-ben, Miklós pedig 1772-ben.
A család leghíresebb tagja egyértelműen Mikó Imre volt.
Mikó Imre életével ugye nagyon-nagyon sokan foglalkoztak. 2007-ben Egyed Ákos megírta Mikó Imre életrajzát, tehát igazából mi most vázlatosan próbáljuk bemutatni Mikó életét. Tehát Mikó Imre 1805-ben született Zabolán, az édesapja Mikó György háromszéki főkirálybíró, az édesanyja pedig gróf Mikes Borbála voltak. Imre az anyai nagyszülők, gróf Mikes Zsigmond és ugron Julianna zabolai házában született, szülei harmadik gyermekeként, és miután édesanyja gyermekágyi lázban meghalt, felnevelését a nagyszülők vállalták magukra. A fiú tehát Zabolán, elsősorban Zabolán nevelkedett, majd idővel Marosújvárra költöztek. De az is volt a lényeg ennek a költözésnek, hogy az unoka a nagyanyedi református kollégiumba járhasson. Tehát 1813-tól tanul a nagyanyedi református kollégiumban. Kollégium számos nagy tanáregyénisége hatással volt Mikó Imrére, elsősorban Köteles Sámuelt kell kiemelni, és az általa tanított kantiánus morál filozófiát kedvelte Mikó Imre. Köteles különben azelőtt két évtizeden keresztül a marosvásárhelyi kollégium tanára volt, ugye majd Nagyenyedre került, ahol a kollégium rektora lett. 1824-ben fejezte be Mikó Imre nagyenyedi tanulmányait, ezután Marosvásárhelyre került a királyi ítélőtáblához, mint joggyakornok. 1826-ban az erdélyi gubernyumhoz kerül, 1835-ben pedig a Bécsben működő erdélyi udvari kancellárjára nevezik ki. Két év múlva, 1837-ben visszatér Kolozsvárra és főkormányszéki tanácsos lesz. 1847. október 12-én erdélyi kincstárnoknak nevezik ki. Történészek úgy vélik, hogy ugye mérsékelt liberálisok véleményét osztotta, a megoldások terén inkább Széchenyi köréhez tartozott. 1848-ban őt bízták meg az erdélyi udvari kancellária vezetésével, miután báró Józsika Samu lemondott, a felkérést azonban nem fogadta el. 1848. júliusával kezdődően, ameddig gróf Teleki József kormányzó a pesti országgyűlésen tartózkodott, Mikó ideiglenes elnökként vezeti az erdélyi guberniumot. Királyi biztosként van jelen 1848. októberében az agyakfalvi gyűlésen, és itt a körülbelül 60 ezer főnyi követ őt választotta meg a gyűlés elnökének. 1848. november 14-én Mikót kinevezik az erdélyi gubernium élére. Nagy mértékben neki köszönhető az, hogy Kolozsvár megmenekül a pusztulástól, ugyanis Kolozsváron Baldacci Manó tábornok elrendelte Kolozsvár kiürítését, a város közgyűlése pedig a feladás mellett döntött. Az erről szóló szerződés aláírására november 17-én került sor, hogy egyfelől Mikó Imre és Grósz Gusztáv főbíró, másfelől pedig Puchner tábornok. A város így mentesült a fosztogatástól, viszont hadisarcot kellett, hogy fizessen. A feladás aláírása miatt Mikót egy ideig árulónak tekintették. 1848. december 2-án az erdélyi főkormányszék egy sérelmi feliratot fogalmazott meg az uralkodóhoz. Ebben felhívja a figyelmet a hazát fenyegető veszélyre, és ugye annak fokaira kéri, követeli a helyzet orvoslását. Ennek az iratnak az átadásával Mikó Imrét kérik meg, ő el is utazik a császári udvarba, amely Olmützben tartózkodik, azonban első Ferenc József nem engedi vissza Erdélybe, Bécsben házi őrizetbe kerül. 1848. december 22-én pedig hivatalosan is leváltják a gubernium éléről. Végül csak a szabadságharc leverése után, tehát 1849. októberében térhet haza. A forradalom leverése után különben vizsgálat indult ellene, birtokait lefoglalták, végül aztán nem fogják perbe, visszakapja jószágait. Ettől a pillanattól kezdve az 1850-es években Mikó nem politizál aktívan. A korszakban rakta le többet magával Erdély meghatározó kulturális és gazdasági intézményeinek az alapjait. Nevéhez fűződik többek között ugye az Erdély Gazdasági Egyesület 1854-ben és az Erdély Múzeum Egyesület 1859-es megszervezése. 1860 végén, amikor az erdélyi gubernyumot visszaállították, Mikó Imrét újra kinevezték főkormányzónak. Mikó azonban egy év múlva, 1861. november 21-én lemondott tisztségéről. Őt követték a magyar kormányszéki tanácsosok, a főispánok, a székely főkirálybírók nagy része. Politikával újra 1865-ben kezdett foglalkozni, ekkor részt vesz az erdélyi országgyűlésen, ezután összegyűlt pesti országgyűlésen Kolozsvár képviselőjeként fog megjelenni. 1867. február 20-án az Andrássy kormányban a közmunka és közlekedésügyi tárca minisztere lesz. Vasútpolitikai elgondolásai talán a legérdekesebbek, a legfontosabbak ebből a korszakból, és hát ezek az elgondolások a teljes magyarországi vasúthálózat bővítésére vonatkoztak. Terveiben a Székesfővárost kívánta a vasúti hálózat központjává tenni, ugyanakkor nagy hangsúlyt helyezett az ország peremvidékeinek a vasút fejlesztésére is. Az általa vezetett minisztérium irányításával készítettek elő több törvényjavaslatot, így például a Magyar Keleti Vasút Arad és Temesvár közötti pályaszakaszának, valamint Gyulafehérvárig, Marosvásárhelyig és Nagyszebenig húzódó szárnyvonalainak kiépítéséről, de volt törvényjavaslat arra vonatkozóan is, hogy a Magyar Északi Vasút 60-i Miskolci pályája, a teljes északkeleti vasúthálózat Debrecentől Szatmárnémetén és Tekeházán át Máramarosszigetig vezető fővonala kiépüljön, és folytathatnánk ezeket a törvénytervezeteket. Bár nem emelkedett minden javaslat a törvényerőre, további parlamenti javaslataival síkra szállt például a Miskolc-Bánrévei fővonal, a Gömöri iparvasúti hálózat, a Salgótarján-Losonc-Besztercebányai vasútvonala kiépítése mellett. A most távlati tervei között szerepelt egy Romániával kötendő kereskedelmi egyezmény aláírása is, valamint a Kolozsvár-Brassó-Galaci vasút fejlesztésének a támogatása. Sajnos minisztersége alatt a sajtó hangos volt a vasúti panamáktól, ugyanis főleg a magán befektetők számos visszaélésre adtak lehetőséget, ezért Mikó Imre úgy gondolta 1870-ben, hogy nem tudja folytatni munkáját, és 1870. április 21-én lemondott miniszteri tisztségéről. Érdemeik között tartják számon, hogy a Magyar Északi Vasútat felvásárolta, és ezzel 1868-ban megalapította a Magyar Királyi Állam vasútakat, illetve hogy minisztersége idején épült ki az Erdélyt Magyarországgal összekötő vasúti pálya. A politikai élvonalból ezután teljes mértékben visszahúzódott, sőt már az 1872-es képviselő választáson sem indult. Visszavonulása után 1873-ban érdemei elismeréseként az uralkodó a Lipót-rend nagykeresztjével tüntette ki, főpohárnokmester lett, zászlósúr és a főrendi ház tagja. 1876. július 15-én hunyt el, és végső nyughelye a házsongárdi temetőben van. Hivatali munkája mellett el kell mondani, hogy sokat foglalkozott a református oktatással, ugye ő már 1838-ban a nagyenyedi iskola főgondnoka lett, majd 1840-ben az erdélyi református egyházkerület egyik főgondnokává választották. Nagyon-nagyon sokat köszönhet neki a nagyenyedi református kollégium, ugye rendezte az iskola vagyoni helyzetét, helyreállította épületét, gyarapította könyvtárát és régi éremgyűjteményét, miután ezt 1848-49-ben elpusztították. A fia halála után 1863-ban a kollégiumnak adományozta 823 kötetes könyvgyűjteményét. De ugyanakkor támogatásba részesítette a kolozsvári, a szilahi, a szászvárosi, a marosvásárhelyi, a székelyudvarhelyi református kollégiumokat is. És természetesen az ő anyagi segítségével jött létre 1859-ben Sepsiszentgyörgyön a református kollégium, amely ugye jelenlegi nevében őrzi az alapító emlékét, tehát a Székely Mikó kollégiumról beszélünk. Ugyanakkor befolyását latba vetve nagy szerepe volt a kolozsvári tudományegyetem létrejöttében, ugyanis az általa ugye megszervezett Erdélyi Múzeum Egyesület kolozsvári gyűjteményei Mikó Imre javaslatára az egyetem rendelkezésére bocsájtattak. Fűvészkert kialakítása céljából szintén átadta az egyetemnek az általa adományozott kertet, és hát Mikó egy szövetséget álmodott az egyesület és az egyetem között. Nem véletlenül történik meg az, hogy 1872. október 19-én Mikó Imre az a miniszteri biztos, aki felesketi az egyetemre kinevezett első tanárokat. Érdekes még azt is megemlíteni, hogy 1843. január 7-én az országgyűlés rendelkezett egy országos színházi bizottság létrejöttéről, és létrehozták, tehát a Nemzeti Színház Felügyelő Bizottságát, ennek az elnöke pedig Mikó Imre lett, és hát 1875-ig töltötte be ezt a pozíciót hosszabb-rövidebb megszakításokkal. És ne felejtsük el, hogy több történelmi munkának a szerzője is, ebből elég, hogyha csak az erdélyi történelmi adatokat emeljük ki, amelyeknek a szerkesztője Mikó Imre, vagy éppen Bot Péterről írt munkáját, ugye Bot Péter élete és munkái, ami 1862-ben jelent meg, de írt ugye a magyarországi vasúthálózatról, például 1867-ben, vagy ugyancsak 1867-ben jelent meg munkája Benkő József életéről és munkásságáról. Ami az emlékét illeti, el kell mondani, hogy már 1884-ben úgy döntött az Erdélyi Múzeum Egyesület, hogy szobrot állított alapítójának, és hát végül is ezt a mellszobrot 1889-ben avatták fel a Mikó Imre által adományozott, ugye kolozsvári parkban. És hát még azt is azért el kell mondani, hogy 2020. október 15-én avatták fel a házsongárdi temetőben Mikó Imre felújított sírkertjét. Nem szabad elfelejtenünk azt sem, hogy a kortársak ugye Erdély Széchenyieként emlegették, és engedjék meg, hogy egy pár sort idézzek. Ezek ifjabb Barta János sorai, és az Egyed Ákos által írt Mikó Imre biográfia előszavában találhatók meg. Széchenyi István és Mikó Imre közéleti tevékenységében számos hasonló vonást fedezhetünk fel. Ha csak társadalmi helyzetüket tekintjük, mindketten gazdag arisztokraták voltak, akik birtokuk és vagyonuk jövedelmező hátterével egyáltalán nem szorultak arra, hogy közéleti szereplést vállaljanak. Tehetségük és felelősségérzetük azonban kiemelte őket társadalmi rendjüknek a közérdek iránt sokszor fásult, közömbös tagjai közül. Politikailag mindketten elfogadták Magyarországnak, és benne természetesen Erdélynek, a Habsburg monarchiához való tartozását, ennek fejében azonban az udvartól az ország alárendeltségének felszámolását, az elavult kormányzás megreformálását, a gazdaság, a kultúra felemelését várták volna el. Nem voltak forradalmárok, a forradalmi lendületet környezetükben is inkább fékezni igyekeztek. Hasonlóan mutatkozott óvatos reformszándékuk, kompromisszumkészségük, a szélsőségek elvetése. Egyikük sem törekedett különösebben a politikai szereplésre, de ebbe mindketten belekényszerültek. Széchenyi 1848-ban csak rövidebb, Mikó 1848 előtt, majd 1867 után hosszabb időre, hírnevüket azonban nem ennek az átmeneti politikai szereplésnek köszönhették. Célkitűzéseikért fáradhatatlanul küzdöttek, az akadályok nem riasztották el őket, ha kellett újra és újra rohamot indítottak a közömbös, gyakran ellenséges hatóságokkal szemben. Még konkrét tevékenységükben is találhatunk összevetésre alkalmas elemeket. Ha a Széchenyi az Alduna szabályozásával, a gőzhajózás meghonósításával, a Lánchíd építetésével kívánta elősegíteni a hazai közlekedést, akkor Mikó az Erdélybe vezető vasútvonalért harcolt. Ha a legnagyobb magyar hitelintézetekkel, lóversenyekkel próbált a mezőgazdaság állapotán lendíteni, akkor Mikó gazdasági egyesület alapításával, mezőgazdasági kiállítások rendezésével igyekezett tenni ugyanezen célért. Ha Széchenyi általában küzdött a kiművelt emberfőkért, akkor Mikó erkölcsi és anyagi támogatással segített a szabadságharc után nehéz helyzetbe került székelyföldi iskolákat. És persze ott van az Erdély Múzeum Egyesület, ami bár elsősorban a tudományok művelését segítő akadémiai jellegű társaságként alapították, a Magyar Tudományos Akadémiához hasonlóan könyv- és levéltári, azon túlmenően pedig múzeumi feladatot is ellátott. Mindezek ellenére persze, ha egy két kiemelkedő történelmi szereplő személyiségét nézzük, nehéz elképzelni náluk ellentétesebb egyéniségeket. Széchenyi heves, robbanékony természetével szemben Mikó türelmes, a vitákban kompromisszumra törekvő partner volt. Széchenyi nehezen megközelíthető, környezet által tisztelt, de nem feltétlenül szeretett alakjával szemben, Mikó közvetlenségével, barátságos viselkedésével ragadta meg kortársait. Partnereit egyáltalán nem az arisztokrata öntudatával kezelte, és ezzel számtalan hívet tudott magának szerezni. És ami talán a legfontosabb, Széchenyinek a forradalmat követő önmarcangolásával, pesszimizmusával szemben Mikó optimizmusát a kudarcok sem tudták megtörni. A forradalom bukása, amelynek árnyát saját esetében családi tragédia, felesége elvesztése növelte, csak átmenetileg késztette visszavonulásra. Rövid hallgatás után a gazdasági élet és a művelődés korábban általa nem, vagy alig járt területein próbálta felrázni a megbénult közhangulatot. Pár szót még szóljunk Mikó Imre családjáról is. Ugye 1840-ben kötött házasságot gróf Rédei Máriával, és ebből a házasságból 4 gyermek született, Mária, Ádám, Ferenc és Anna. Ferenc fiúkat már csecsemőkorban elvesztették. 1862-ben hunyt el Mikó Ádám, az örökös, aki mindössze 19 éves volt. Leánya Mária gróf Teleki Károlyné lett, és legkisebbik leánya Anna pedig először Veselényi Farkas felesége, majd 1880-ban Peacevics Artúr felesége lett. Na most még itt érdekes azt elmondani, hogy Peacevics Artúr és Mikó Anna fia, Peacevics Endre 1898-ban engedélyt kapott, hogy névegyesítést hajtsanak végre, illetve felvehesse a hídvégi előnevet is. Tehát létrehozva ezzel a Peacevics Mikó családot. A Peacevics Mikó ág azonban Endre és Pál nevű fiaiban kihalt.
És itt még mindenképpen szólnunk kell a család birtokairól és az épített örökségről is.
Igen, talán a legismertebb építészeti emlék, amely a Mikókhoz kötődik, az természetesen a csíkszeredai, illetve ugye Martonfalvi vár. A vár építését Mikó Ferencnek köszönhetjük, akinek Olcsemen volt birtoka. A reneszánsz várkastély 1623 és 1631 között épült. Egyes történészek úgy vélik, hogy talán a fejedelem Bethlen Gábor udvari építésze Giacomo Resti keze munkáját dicséri. Mikó Ferenc, ugye Bethlen Gábor fejedelem egyik híve, 1611-ben csíki alkapitány, majd 1613-ban főkapitány, 1622-ben pedig a fejedelmi tanács tagja lett. Követként járt Bécsben és a Portán, illetve őt érte az a megtiszteltetés, hogy megkérje brandenburgi Katalin kezét Bethlen Gábor nevében. 1630-ban pedig kinevezték erdélyi kincstárnoknak. Egyetlen fia született József, aki azonban utódok nélkül halt meg. Meg kell említeni még a fiatfalvi birtokot, amely Veselényi Orsolya és Mikó István házasságának köszönhetően jutott a család tulajdonába. Ebből a házasságból különben két leány született, akik ugyancsak egy Mikó Miklósnak lettek a feleségei. A kastélyt Mikó Miklós építette a 19. század elején, az ő leányai pedig két Mikes fiúhoz mentek feleségül, így a birtokot a Mikesek örökölték. És a természetesen Hídvég, az előnevet adó birtok, ugye a család legősibb birtokának számít, egyesek szerint, ahogy már említettük, egy 1252-ben adományozott területen alakult ki. A faluhoz kapcsolódik a Mikóvár építője, Mikó Ferenc, aki itt született, illetve a faluban unitárius algimnáziumot alapított, ugyanis a család még a 16. században unitárius volt, csak később a 17. század második felében tért át református hitre. A hídvégi kastély egyes részei sajnos eltűntek a 20. században, a megmaradt rész valahol a 18-19. Században épülhetett. A birtok utolsó tulajdonosa Mikó György volt, akinek a leánya Julianna Eszterházi János felesége lett, így tehát az Eszterháziak tulajdonába ment át a kastély. És meg kell említeni a Marosújvári kastélyt is, amelyről már ebben a műsorban szó esett, amely eredetileg ugye Mikes birtok volt, 1854-ben vásárolta Mikó Imre unokatestvérétől, Mikes Benedektől. Mikó egy új kastély építésébe kezdett, ez 1856 és 1862 között készült el Kagerbauer Antal tervei szerint, ez Erdély egyik legszebb neogotikus stílusban épült kastélya, és hát Mikó Imre Mária leányának, Teleki Károllyal kötött házasságának köszönhetően került a kastély a telekiek tulajdonába.
Tanár úr, befejezésül a végső következtetések, a mai beszélgetésünket most is össze kell foglaljuk.
Ma tehát kettő családról beszélgettünk, az ozsdolai Kun családnak három tagját emeltük ki. Beszéltünk Kun Kocsárdról, aki a Szászvárosi Református Kollégium jótevője, és aki birtokát az Erdély Magyar Közművelődési Egyesületnek adta át, ahol az földműves iskolát alapított. Beszéltünk Kun Gézáról, aki nyelvész volt, a sémi nyelvek nagy szakértője, több hazai és külföldi egyetem díszdoktora. Beszéltünk Kun Zsigmondról, aki a szoboszlai per kapcsán szenvedett börtönbüntetést, és beszéltünk, vagy említettük birtokaikat Algyógyon, Marosnémetin és Dédácson. Beszéltünk ugyanakkor a Mikó családról, a Mikó család esetében Mikó Imréről beszéltünk részletesebben, aki az agyakfalvi gyűlés elnöke, kincstárnok, gubernátor, az Erdély Múzeum Egyesület és az Erdély Gazdasági Egylet alapítója, a Marosújvári kastély építője, és hát szomorúan állapítottuk meg azt is, hogy sajnos gyerekeiben a család mára kihalt.
Tanár úr, köszönjük, hogy itt volt, köszönjük a beszélgetést.
Köszönöm szépen, hogy itt lehettem újra, és hát jövő hétre két családot ajánlok figyelmükbe. Az egyik a Nemes család, a másik pedig a Veselényi család.
Így legyen, várjuk egy hét múlva is a műsorunkba. Kedves hallgatók, ma ennyit tudtunk elmondani a Kun és a Mikó családokról. Ma déli meghívottunk dr. Kálmán Attila tanár történész nevében is köszönjük a megtisztelő figyelmet. Most átadjuk a stúdiót, elköszönök, az Erdélyi Főnemesség szerkesztőjét, Nagybodó Tibort hallották. További szép napot és hétvégét kívánok, hallgassák továbbra is a Marosvásárhelyi Rádiót, vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszont hallásra.
A kőbezárt múltunk partnere a Székelyudvarhelyi Matplast Kft. A műanyag fröccsöntőszerszámok és színes fémöntőformák szakértője. Több mint negyed évszázada formát adnak az acélnak, és évek óta életet a kőbezárt múltunknak.